9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Lénárt Vandától hallják. Meg kell vizsgálnunk, hogyan lehet újra béke Európában, ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Politikai Közösség budapesti találkozójának plenáris ülésén. A kormányfő megnyitó beszédében hangsúlyozta, a plenáris ülésen Európa biztonsági kihívásait tekintik át. Orbán Viktor hozzátette, különös aktualitást ad ezeknek a kérdéseknek a most történt amerikai elnökválasztás. Transzplanti kapcsolataink jövőre megkerülhetetlen eleme az európai biztonsági architektúrának, hangsúlyozta a miniszterelnök hozzátéve. A találkozón meg kell vizsgálniuk, hogy hasonlóan látják-e az előttük álló kihívásokat, hogy hasonló irányokba keresik-e a válaszokat, és hogy tudnak-e olyan területeket azonosítani, ahol képesek és készek közös fellépésre. Abban hiszünk, hogy együtt erősebbek lehetünk, mint külön-külön, fogalmazott Orbán Viktor. A szállópor miatt az ország több pontján veszélyessé vált a levegő minősége, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adataiból. A levegőhigiénés index rendszere 4 kategóriát tartalmaz, elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint veszélyes a levegő minősége Nyíregyházán, Debrecenben, Békéscsabán és Tökölön. Várpalota, Székesfehérvár, Kecskemét, valamint a Sajó völgyében Kazincbarcika, Sajó Szentpéter és Miskolc levegőjének minősége egészségtelen minősítést kapott. A mérések adatai szerint Szentgotthárd, Ajka, Kaposvár, Pécs, Tatabánya, Dunaújváros, Budapest, Vác, Szolnok, Salgótarján és Putnok levegőjének minősége kifogásolt. A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített. A Hungaromet Nonprofit ZRT előrejelzése szerint a hétvégén sem változik alapvetően a légköri helyzet, a tartósan nyugodt időjárás hatására kismértékben tovább emelkedhet a légszennyezettség, valamivel nagyobb területen lépheti át a szállópor napi átlaga az egészségügyi határértéket, de az ország nagyobb részén továbbra is alatta maradhat. Az aszályos nyár ellenére javultak a magyar élelmiszergazdaság kilátásai, jelentősebb drágulás idén már nem is várható, a termelők a korábbiaknál sikeresebb évet zárhatnak, ezt mondták az MBH rendezvényének szakértői Budapesten. Az agrár és élelmiszeripari üzletág vezetője szerint a piaci helyzet kiegyensúlyozott, az agráriumból érkező visszajelzések nyugalmi állapotot tükröznek, a nyári szárazság okozta pánik elmúlt, még a kukorica is jobb termést hozott a vártnál. A kiskereskedelmi forgalom élénkülésének ugyanakkor még folytatódnia kell, mert a fogyasztás az előrejelzéseknél lassabban áll helyre, tette hozzá Hollósi Dávid, aki a mostani helyzet legnagyobb nyertesének az állattenyésztőket nevezte. A sertéstartók különösen jó bevétellel számolhatnak, a szárnyasokat a madárinfluenza fenyegeti ismét, a szőlő és borágazat kilátásai továbbra sem kedvezőek a borfogyasztás visszaesése miatt. A 2024-es évjárat minőségét most még nehéz megbecsülni, tette hozzá a szakértő. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara csaknem 4000 általános iskolásnak mutatta be az agrárszakmában rejlő munka és továbbtanulási lehetőségeket. Szeptember 18-a és november 15-e között országosan 52 alkalommal általános iskolai tanulók, szülők, pedagógusok kaptak betekintést 52 agrárszakképző intézmény és 50 gazdálkodó életébe, tájékoztatott a szakmai szervezet. Közleményük szerint a programsorozat részeként minden vármegyében népszerűsítették az agrárszakképzést, a 6., 7. és 8. osztályos általános iskolai tanulók, szüleik és a pedagógusok körében. A programnapok részeként elsősorban, de nem kizárólag agrárminisztériumi fenntartású agrárszakképzésben érintett középiskolákat és tangazdaságaikat, duális képzésben résztvevő mezőgazdasági és élelmiszeripari gazdálkodókat és üzemeket mutattak be az érdeklődőknek. A pályaválasztás előtt álló tanulók számára a szakmai napon lehetőség nyílt bekapcsolódni a munkafolyamatokba is, közölte a kamara.
Az időjárásról.
Pénteken a párásság ködfoltok megszűnése után fátyol felhős napos idő várható, a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 11 és 15 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Honnan tudnád, mi zajlik bennem? Elrejtett kép, titkos világ. A végig járt út ismer csak engem, óvón őrzi a felszín bennem még.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a Kárpátaljai Partner Rádiónk a Pulzus FM anyagaiból válogattunk önöknek, nézzük témáinkat. Elsőként Szilágyiné Tóth Gabriella, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének alelnöke lesz a vendégünk, akivel a hadi állapotban való hétköznapokról beszélgetünk majd.
Persze nem örülök ennek a kialakult helyzetnek, és nem mondom, hogy könnyíti a dolgunkat, sőt, inkább nehezíti, de én bennem nincsenek olyan nagyon elkeseredett gondolatok, mint sok esetben hallom, főleg férfiaktól természetesen, mert nekik nehezebb most. Hanem én ezt választottam tudatosan, és nekem nem gond, hogy nem fénylik körülöttem a ház mindenhol.
Majd arról hallhatnak, hogy nagyszabású biztonsági gyakorlati napot tartottak a Beregszászi Kossuth Lajos Líceumban. Vesdel Emese igazgatónő mesél majd a nem mindennapi gyakorlat részleteiről.
az elsős tanárnénit fent felejtettük, és az egyik diákot a tűzeset kellős közepén, tehát a tűzoltóknak ki kellett menteni a második emeletről az ablakon keresztül ezt a tanárnőt, meg a 11-es diákot. A létrán felmászott a szakember, tehát teljesen beöltözve a tűzoltó, és ugye lesegítették a létrán a második emeletről az ablakon, úgyhogy nagy látványosság volt.
Ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
Neki szegeztem én a kérdést, hogy szeretsz. Neki szegeztem én a kikötőben. Mikor indultam én Dél-Afrika felé, úgy fél négy felé, mikor a nap forró, indul a hajó nyári délután, kérdezem, szeretsz? A ház, a ház, a házra vigyázol-e? Őszös férfi, sapkáján aranysáv, nyári délután, indulás előtt. Most ez vagyok én, és a másik az te vagy. Ami történt még itt, az feled is felé. Minden álmomban, százféle változatban te vagy velem, és mindig te segítesz. Százféle változatban te vagy velem, és mindig te segítesz. Te segítesz, ha meggyújtom a lámpát, ébred is után még egy kicsit. Itt maradsz velem, mielőtt elfelejtelek, elfelejtelek majd váratlanul, és egy másik helyen találom magam. Az a fogoly vagyok, számom 307, aki megszökik üldözőitek kis utcába. Kastély felé, ami úgy szintén sötét, csak a másodikon látni lámpát. Amíg függ a szemünk, míg az óvatos cipők, csak az utat lesik, úgy megyünk ott. Minden álmomban, százféle változatban te vagy velem, és mindig százféle változatban te vagy velem, és mindig te segítesz. Nyári délután kérdezem, szeretsz-e? A ház, a ház, a házra vigyázol-e? Fogol vagyok, éppen most szökésben, csöngetek, s te nyitsz ajtót nekem. Százféle változatban te vagy velem, és mindig te segítesz. Százféle változatban te vagy velem, és mindig te segítesz. Százféle változatban te vagy velem, és mindig te segítesz. Százféle változatban te vagy velem, és mindig te segítesz. Százféle változatban te vagy velem, és mindig segítesz. Százféle változatban te
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A nagy család most különös érték Kárpátalján, hiszen azt az édesapát, akinek legalább 3 kiskorú gyereke van, nem hívják be katonai szolgálatra az ukrán hadseregbe. De milyenek a hétköznapok a lassan 3 éve hadiállapotban élő Ukrajnában? Erről is beszélgettek Szilágyiné Tóth Gabriellával, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének alelnökével a Pulzus Rádió munkatársai. Birta Zoltán és Gogola István interjúja következik.
Hogy milyen érzés Kárpátalján több gyermeket nevelni családanyaként? Erről kérdeztük.
Hát ha egy szóval kéne kifejeznem, akkor azt mondanám, hogy izgalmas. De ha bővebben, akkor valóban izgalmas, de azért, mert mindenféle területen találkozunk az életnek mindenféle területével. Talán ahhoz, hogy anyuka legyek, elsősorban jó feleségnek kell lennünk, és hát egy jó hátteret kéne biztosítanunk, vagy biztosítunk a férjünknek, és akkor utána jön az anyuka élet, amikor mindenre figyelni kell, de szó szerint mindenre. A férre, a gyerekekre, a fiúkra, a lányokra, a tanulásra, a logisztikára, a legfontosabbat nem mondtam, a konyhára, és akkor még itt sorolhatnám, hogy mennyiféle feladatunk van, de úgy gondolom, hogy itt akikkel szoktam beszélgetni anyukák, nem csak nagycsaládos anyukák, ezzel így jól megbirkózunk.
Hogyha nagyon visszamennénk az időben néhány évet, csak néhányat, akkor is azt mondanák, hogy nagy család, vagy eleve nagy családot terveztek férjével?
Hát én kislánykoromtól sok gyereket akartam, és emlékszem, mikor ezt így otthon felvázoltam, szerettem volna, hogy mi is többen legyünk testvérek, de nem úgy alakult sajnos, akkor így mondta anyukám, hogy jó, csak találj egy olyan férjet, aki sok gyereket akar. És olyan hálás vagyok az Istennek, hogy találtam, és bár szültem volna többet. Most ez így alakult ebben az életben, de bízom benne, hogy majd a lányok tovább viszik a nagy családot.
Nekem egy érdekes utó gondolat, hogy én egyre többször találkozok olyan felnőtt apukával, anyukával, akik azt fogalmazzák meg, hogy bárcsak szültem volna többet, vagy neveltünk volna többet, vagy bárcsak adatott volna több. És az nagyon érdekes gondolat, hogy egyre többször hallom ezt az idősebb generációktól.
Tehát mint érték?
Igen, hogy utólag belegondolva miért? Milyen kár, hogy nem neveltünk mondjuk még egyet, vagy még kettőt, mert belefért volna az életünkbe, egy utólag visszatekintve, az érdekesen hangzik.
Igen, szerintem pont ebben a korban szokott a nőknél ez megfogalmazódni, amiben én is vagyok, szerintem ilyen 40 és 45 között, hogy de jó lett volna szülni. Én nem voltam ennek ellene, meg nem voltunk ellene, de annyi mindennel találkoztunk így a házasságban, meg az életünkben, hogy úgy gondolom, hogy ez így kell. Tehát, hogy házra kellett gyűjteni, munkahelyen meg kell felelni, tovább tanulás család mellett. Akkor, mikor így egymás után 3-at szültem, úgy gondolom, hogy már ez sem volt kis dolog, hogy 7 év alatt 3 gyereket szülni, és odafigyelni rájuk. Akkor volt egy olyan időszak, mikor egy kicsit hadd aludjam már ki magam, olyan jó, hogy már önállóak, el tudunk kettesbe is menni valahova. Akkor jött egy olyan megrekedt érzés, hogy na, akkor ez így jó lesz. És valóban, mikor újra nyitott lennék rá, akkor meg így azt vesszük észre, hogy elment az idő fölöttünk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy hálásnak kell is lenni az Istennek ezért is, hogy így vagyunk, és ahogy mondtam, bízom benne, hogy majd a lányok ezt tovább viszik.
A szándék és a befogadó képesség, ha megvan már, mint a nagy családra, a több gyermekre, akkor még mindig felmerülhet az az emberben, hogy jó, fel kell őket nevelni, bizonyára lesznek hullámhegyek és hullámvölgyek. Na de az, hogy beleépítünk ebbe a történetbe 2 év Covidot, vagy most már lassan 3 év háborút, az nem biztos, hogy benne van. Ezek a kihívások a nagy családokat, egy nagycsaládos édesanyát mennyire, hát hogy is mondjam, viselnek meg, vagy pedig mennyire kész arra, hogy a nagy családból erőt tudjon meríteni az adott kihívások megoldására?
A kérdésedre az jutott először eszembe, hogy nagyon jó látni, hogy egy ilyen ellentétes helyzet, ellentmondásos, hogy háború van, és mégis sokan vállalnak harmadik vagy negyedik gyereket. Ez így öröm számomra látni, hogy vannak emberek, vannak házasságok, családok, akik ennek ellenére is elfogadják az Istentől ezt az áldást, és ráadásul télengáldás jelen esetben a gyermek, mert ugye a nagycsaládos férfiak védve vannak. És a másik kihívás, ami, vagy hogy mondtad, hogy kérdezted, hogy kihívásnak mondtad?
Hát, hogy kihívás, ez igen. Tehát abban benne vagyunk, hogy a gyermeknevelés az nem feltétlenül lesz egy egyszerű történet, tehát hogy lesznek benne problémák. De egyszerű. Ha ezt még úgy megfűszerezzük a világban történő negatív eseményekkel, akkor az még inkább kihívásnak tűnhet, de mégis azt, ahogy mondod, hogy az emberek ennek dacára, vagy éppen ezért elég bátrak, hogy felvállalják azt a szerepet, hogy ők nagycsaládosok lesznek. Tehát ez valószínűleg valamilyen erőforrásként tekintenek rá.
Így van. Én magamról tudok beszélni, talán többen is vagyunk így, hogy tulajdonképpen hullámvölgyek vannak bennünk is. Tehát van olyan időszak, mikor eldöntöm, hogy nem fogok reggel problémázni olyanon, és eldöntöm reggel, hogy nem fogok napközben olyanon problémázni, amit úgy sem tudok változtatni, nem tudok segíteni. Viszont tudok egy finomat főzni, hazajönnek a gyerekek, már meg van terítve, vagy a férjem, ő is nagyon szereti ezeket a pillanatokat, akkor ezzel tudok segíteni. De valóban vannak ilyen pillanatok, hál' Istennek egyre kevesebb, mert az ember próbál uralkodni magán, és kéri a Jóistentől az erőt és a segítséget, hogy vannak olyan pillanatok, mikor úgy nézünk ki a fejünkből, hogy biztos, hogy itt kell folytatni, ami nem kérdés bennünk, csak egy kicsit az ördög működik, és a félelem felébred bennünk is. De ilyenkor jó a nagy családos egyesület, biztos, hogy valakivel találkozunk, aki pont aznap nem olyan hullámba van, és akkor így erősítjük, segítjük egymást.
A domb nem alján, hanem a domb tetején
igen,
van.
Vagy a házasságban. Igen, vagy a házasságban, hogy ha férjem van egy kicsit rosszabb állapotban ezen a területen, akkor én igyekszem, hogy én biztos, hogy ne álljak ebbe mellé, hanem segítsem őt, hogy ez.
Van egy defibrillátorom? Tehát újraindít abból a bonyolult ritmusból?
Igen. Én amúgy is szeretek itt élni, amúgy is már kipróbáltam milyen elmenni és visszajönni, úgyhogy nekem talán ebből a szempontból könnyebb a helyzetem, mert kipróbáltam milyen elmenni, kipróbáltam milyen visszajönni, és emiatt már nincs bennem ez a vágy, hogy jaj, annyira mennék. Persze a könnyebbségre vágynék, mert hogy úgy érzem, hogy könnyebb elmenni és hátrahagyni magad után a nehézséget. De tudom, hogy nem könnyebb. És ez nem vonz.
Vagy, igen, mert vagy... az ember az ismeretlennel úgy van, hogy az felte a szomszéd fülje is.
Mindig zöldenek.
És egyébként én egy dombon sétálva vettem észre, hogy tényleg, amikor valamit oldalról nézünk, az valóban sokkal zöld. De miért? Mert a fület, ha oldalról nézed, akkor a fűszálakat látod, ami szélesebb. És amikor elkezded, közelebb jutsz hozzá, felülről nézed, akkor már az is olyan fontos, mint az enyém. Igen, az életünk, hogy messziről nézel, oldalról nézel, minden olyan ideálisnak tűnik.
Biztos,
amikor belejutsz és beleérsz, akkor ez nem is annyira.
Biztos, hogy könnyebb elmenni, de mondom, én ezt kipróbáltam, és választottam azt, hogy visszajövök. És innentől most ebben a helyzetben nekem, persze nem örülök ennek a kialakult helyzetnek, és nem mondom, hogy könnyíti a dolgunkat, sőt, inkább nehezíti, de én bennem nincsenek olyan nagyon elkeseredett gondolatok, mint sok esetben hallom, főleg férfiaktól természetesen, mert nekik nehezebb most. Hanem én ezt választottam tudatosan, és nekem nem gond, hogy nem fénylik körülöttem a ház mindenhol. Nekem nem gond, hogy kint nálunk mondjuk nem olyan nagy terek vannak, vagy nem minden olyan zöld, ahogy mondod, mert már megtapasztaltam, hogy milyen jó, nagyon szép környezetben lenni, és magányosan. És én azt még egyszer nem szeretném. És ezt szoktam mondani a férjemnek is, hogy tudom, amit mondasz, igazad van, és most képzeld bele magad ebbe a helyzetbe, ott egyedül. Örülnél annak, ami körülötted van? És akkor ugye el szoktunk gondolkodni, mert mondom, én évekig így voltam, hogy mindenhol azt a házat kerestem idegenbe, ahol amilyen a mi házunk volt. És ezt az érzést, amivel már találkoztam, nekem ezt egy picit könnyebb. Sokszor el is szoktam mondani, hogy nagyon sajnálom azokat a családokat, akik most mondjuk ilyen 13 év körüli gyerekekkel mennek el. Megértem őket, tudom, hogy lehet menniük is kell, de én 13 éves voltam, amikor a szüleim így egyik napról a másikra mondták, hogy el kell mennünk, itt tovább nincs jövő, nem tudod rendesen a nyelvet, nem tudunk megélni a fizetésből, neked ott jobb lesz. Meglátod, így sokkal jobb lesz. És tudom, hogy így rövidesen találkoztam ezekkel a gondolatok, hogy mitől lett jobb. Valaki nekem ezt magyarázza meg. És sokat beszélgettünk ezzel a szüleimmel is, és valahogy ők is megértették, és most már utólag sajnálják, hogy megtették velem ezt a lépést, de mondtam, hogy ne keseredjenek el, mert én mindenből tanultam. Nagyon jó volt ott magamba szívni minden tudást, csodás tanáraim voltak, csodás osztálytársaim, főiskolai társaim, mindenkivel tartom a kapcsolatot, bárhol vagyunk az országban, tudod kinek írni, kinek szólni, úgyhogy, és amit ott megtanultam, magamba szívtam, valahogy ezt szerettem volna itthon továbbvinni, és köszönöm az Istennek, hogy olyan helyre tett, hogy tovább is tudom ezt vinni.
Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, sok erőt és áldást kívánunk.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szilágyiné Tóth Gabriellával, a Kárpátai Magyar Nagycsaládot sok egyesületének alelnökével beszélgettünk.
Még egyszer láss, még egyszer engedj el, nincs maradás, többé csak még egyszer együtt vagyunk. Ki tudja, meddig még együtt vagyunk, és életben mindenképp mindenki más. Emlékét égesd el mindenki mást, egyszerre engedj el, együtt vagyunk. Ki tudja, meddig még együtt vagyunk, velünk szemben a mindenség. Még egyszer tükrözzük vissza a világnak az összes szeretetét, szívünknek, lelkünknek minden erejét, adjuk bele most a gyerekekért. Még egyszer álmodjunk élettel, essen az eső, süssön a nap együtt. Még egyszer álmodjunk élettel, ha már mérgezett a tenger, és 8 milliárd ember nem tudja, mit hozhat a reggel. Az élet átkarol a földön, furcsa boldogságot kapok kölcsön. Egyedül én tudom, mi az igazság, egyedül te fordíthatod át. A szabadság börtönét őrzöm, folyton csak forgolódok a földön. Káosz a válasz, a láthatcsal, de mi az igazit vigyük, csak vigyük tovább. Süssön a nap együtt, még egyszer álmodjunk élettel, ha már mérgezett a tenger, yeah. És 8 milliárd ember nem tudja, mit hozhat a reggel. Álmodjunk élettel, még egyszer tükrözzük vissza a az összes szeretetét, szívünknek, lelkünknek minden erejét, adjuk bele most a gyerekekért. Még egyszer álmodjunk élettel, essen az eső, süssön a reggel. Álmodjunk élettel,
fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A magyar családok, a fiatalok, valamint a kis- és középvállalkozások állnak az új magyar gazdaságpolitika fókuszában. Ezt hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter Budapesten sajtótájékoztatón. Hankó Balázs azt mondta, a nemzeti konzultációban a 11 kérdésből 6 a családokkal, a nyugdíjasokkal, a fiatalokkal, a lakhatással és a hazai kis- és középvállalkozói szektor megerősítésével foglalkozik. Külön kiemelte a családi adókedvezmény megduplázására vonatkozó kérdést. A kormány elkötelezett amellett, hogy a családi adókedvezményt 2 lépésben megduplázzák, jövő év nyarán és 2026. januárjában, fogalmazott a miniszter hozzátéve, a családi adókedvezmény a magyar családpolitika legkedveltebb eleme, 86%-os az elfogadottsága. A családi adókedvezmény révén mintegy 3600 milliárd forint marad a családoknál, az intézkedés 1 millió családot és 1 millió 700 ezer gyermeket érint, hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter. A gondosóra program indulása óta már több mint 33 ezer nyugdíjas életét mentette meg, ezt közölte a miniszterelnök főtanácsadója az M1 műsorában. Nyitrai Zsolt ismertette, már több mint 700 ezeren regisztráltak a gondosóra programra. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy a nyugdíjasok körében népszerű ez a szolgáltatás, úgy látják, hogy tényleges segítséget, biztonságot tud adni a mindennapokban, fejtette ki a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt kiemelte, a gondosóra bő egy éves története alatt eddig 33 ezer olyan súlyos eset volt, amikor mentőt kellett hívni a gondosóra riasztást követően. Nyitrai Zsolt felidézte, a kézre tehető vagy nyakban is hordható készülék összekapcsolódik egy diszpécser központtal, ahol egészségügyi szakirányú végzettséggel rendelkezők is vannak. Ha a felhasználó rosszul érzi magát és megnyomja a gombot, akkor kapcsolatba kerül a diszpécser központtal, hangsúlyozta a miniszterelnök főtanácsadója. A szállópor miatt az ország több pontján veszélyessé vált a levegő minősége, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adataiból. A levegőhigiénés index rendszere 4 kategóriát tartalmaz, elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint veszélyes a levegő minősége Nyíregyházán, Debrecenben, Békéscsabán és Tökölön. Várpalota, Székesfehérvár, Kecskemét, valamint a Sajó völgyében Kazincbarcika, Sajó Szentpéter és Miskolc levegőjének minősége egészségtelen minősítést kapott. A mérések adatai szerint Szentgotthárd, Ajka, Kaposvár, Pécs, Tatabánya, Dunaújváros, Budapest, Vác, Szolnok, Salgótarján és Putnok levegőjének minősége kifogásolt. A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített. A Hungaromet Nonprofit ZRT előrejelzése szerint a hétvégén sem változik alapvetően a légköri helyzet, a tartósan nyugodt időjárás hatására kismértékben tovább emelkedhet a légszennyezettség, valamivel nagyobb területen lépheti át a szállópor napi átlaga az egészségügyi határértéket, de az ország nagyobb részén továbbra is alatta maradhat. Rendkívüli fogyasztóvédelmi ellenőrzést indít a legnagyobb ételfutároknál a fogyasztóvédelemért felelős nemzetgazdasági minisztérium. A vizsgálat többek között a kiszállított ételek állapotára, a kiszállítási idő betartására, az árakkal kapcsolatos problémákra, valamint a fogyasztók kompenzációjára vonatkozik, jelentette be a nemzetgazdasági minisztérium. A közlemény szerint az utóbbi hetekben megnövekedett az ételfutárok tevékenységével kapcsolatos fogyasztóvédelmi hatósághoz érkező panaszok száma. Jelentősebb problémaként fogalmazódott meg több esetben az, hogy az ígért kiszállítási határidőnél jelentősen később érkeznek meg az ételek, az árak feltüntetése nem egyértelmű vagy hibás, illetve hogy a kiszállítás nem megfelelő. A nemzetgazdasági miniszter ezekre a panaszokra tekintettel a fogyasztók védelme érdekében rendkívüli vizsgálatot rendelt el ezeknél a vállalkozásoknál.
az időjárásról.
Pénteken a párásság ködfoltok megszűnése után fátyol felhős napos idő várható, a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 11 és 15 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Összezavarja az elmédet, az az összeesküvés elmélet, hogy mindent valami sötét erő irányít.
Mert a valódi erő átad mindent, és senkinek sem árt, még a remény fénye most nem is nagyon világít.
És ahogy a napra a napok úgy telnek az évre az évek, de itt marad neked a gitár, majd meg ez a dob meg az ének. Mindenhol jó, de a legjobb mégis csak ott lesz, ahol majd együtt lehetünk, te és én. Mindenhol jó, de a legjobb mégis csak ott lesz, ahol majd együtt lehetünk, te és én.
Ez itt az illúziók világa, és nem az érzékszervek hibája, hogy nem látni az erdőt a fától.
De ha mindig előre mutatva indulsz el, nem állhat az utadba semmi.
Hagynod kell, hagyd menjen magától minden.
És ahogy a napra a napok úgy telnek az évre az évek, de itt marad neked a gitár, majd meg ez a dob meg az ének. Mindenhol jó, de a legjobb mégis csak ott lesz, ahol majd együtt lehetünk, te és én. Mindenhol jó, de a legjobb mégis csak ott lesz, ahol majd együtt lehetünk, te és én. Csendesít, néha a zaj, néha meg a csendesít. Jó, lehet egy bárhol. Az északiról a délire, az se baj, ha csak délre ér ide. Csak adjon valami életjelet magáról. Na gyere, adj valami életjelet. Mindenhol jó, de a legjobb mégis csak ott lesz,
mellém.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Biztonsági szaktanteremmel bővült a beregszászi Kossuth Lajos Líceum. Mindezt egy nagyszabású gyakorlati nappal vették birtokba, ahol szimulálták például, hogy egy tűzesetből hogyan menekítenének ki egy tanárnőt és egy diákot az épület második emeletéről. Vesde Lemese igazgatónőt a Pulzus FM munkatársai Birta Zoltán és Gogola István kérdezték.
A Beregszászi Kossuth Lajos Líceum megnyitotta a katasztrófa védelmi szaktantermét, vagyis a tulajdonképpen inkább biztonsági tantermét. És ezért nagyon hálásak vagyunk a helyi vezetőségnek, és de főként a területi hadi adminisztrációnak, hogy egyike lehetünk annak a 10 intézménynek, aki kapott egy ilyen tantermet, vagy felszerelést a tanterembe, jobban mondva. És ennek a megnyitónak a keretében tartottunk egy ilyen biztonsági napot, amikor a gyerekek evakuálódhattak, tehát tulajdonképpen természetesen eljátszottuk azt, hogy mi lenne, hogyha tűzeset lenne, és hogy hogyan kell helyesen evakuálódni. Aztán tehát láthatták azt, hogy hogyan kell szakszerűen ellátni sérüléseket, mivel hogy mondjuk az természetesen ez csak feltevés volt, hogy az evakuációt következtében egy 10-es kislánynak boka sérülése van, és hogy ilyenkor mi a teendő. Aztán szintén volt egy érdekes momentum, hogy az elsős tanárnénit fent felejtettük, és az egyik diákot a tűzeset kellős közepén, és tehát a tűzoltóknak ki kellett menteni a második emeletről az ablakon keresztül ezt a tanárnőt, meg a 11-es diákot.
Fűsbomba betöri az ablakot, aztán milyen izgalmas, ő belehozza. Nem teljesen itt történt, de igazából kisebb túlzása, de majdnem ez volt.
Majdnem, de azért igen, a létrán felmászott a szakember, tehát teljesen beöltözve a tűzoltó, és ugye lesegítették a létrán a második emeletről az ablakon, úgyhogy nagy látványosság volt, de közben ugye megsérült, úgyhogy ott a mentősök ellátták, és aztán mentőautóba behelyezték, és majd viszik tovább, tehát ezt ugye mindenki tovább gondolta, ahogy szerette volna.
Azóta is az intenzíven van, hogy szeretetek, hogy örülnék, ha kiszengednék, kedves kolléginek.
Igen, és az elsősök azok annyira komolyan vették, hogy volt egy kislány, aki elsírta magát, hogy az Edina nénit elviszi a mentő, és hogy tényleg az Edina néni bent maradt a tűzbe.
Hát egyébként rendesen sápat volt a kedves terem. Mennyire életűen megjátsza, hogy rosszul érzi magát? Biztosan sok volt ez a...
Aztán természetesen a mentés következtében már ugye a 11-es diákot is lehozták neki, ott gázmaszkot kellett, hogy felrakjanak a fejére, mert ugye füstmérgezést kapott időközben, azt is ellátták, és tehát eközben felgyűlt a kukánk, és aztán láthattunk egy poroltóval végigvitt oltást a kukánál, és miután ez is megtörtént, aztán tulajdonképpen a 10-es kislányt, akinek vokaficama volt, őt is ellátták, végre ő is biztonságba került, de aztán csak nem sikerült ezt a kukát beoltani, úgyhogy még vízzel is oltották a tűzoltók, úgyhogy volt ma minden.
Igazán filmbe illő jelenetek, és azt gondolom, hogy egy átlag ember egyébként leéli simán úgy az életét, hogy soha nem kerül a kezébe poroltó,
én
vagy nem
kell
használni.
Én nem láttam sose, hogyan használják. Mert hogy láttam, hogyan kell, meg hogyan kell, mennyi, tudom, de még sose láttam, használtad, hogy, ugye? Hogy milyen por van benne. Valóban ez nekem új dolog volt.
Hogy a tanárnővel, illetve az igazgató asszony, már többször beszélgettünk, és az élményszerű, élményszintű oktatásról beszélt. Mennyire illeszkedik ebbe a képbe, ebbe a vonulatba az, hogy ilyen biztonságtechnikai napokat, és nem csak mondjuk a szinusz-koszinusszal, vagy mondjuk Ukrajna domborzatával és bányászati viszonyaival, hanem például a látunk élőbe, illetve látnak a gyermekek, a tanulók egy poroltót működés közben, látnak egy mentőautót megérkezni, egy ablakon való kimentés, egy gázmaszk felvételét, mennyire illeszkedik ez az élményszintű oktatásba?
Hát nagyon. És ténylegesen rengeteget dolgozunk azon, hogy a gyerekeknek ez egy olyan élmény legyen, amire folyamatosan emlékezni fog. Tehát ne csak egy egyszerű óra, ahol elmondjuk, hogy van ilyen egy poroltó, mint egy poroltó, bevisszük, megmutatjuk kívülről a poroltót, de soha nem látja ténylegesen, hogy néz ki, vagy hogy hogyan kell használni. És itt most a mai napon is próbálhatták a gyerekek a poroltóval való oltást. Ez egy-kettő láthatták, hogy milyen por jön ki belőle, hogy az nagy nyomás alatt történik. Úgyhogy tényleg megpróbálhatták, tapasztalhatták ezeket az élményeket, és még itt mindig nem volt vége, mert aztán befáradtunk ebbe a tehát biztonsági szaktantermünkbe, és ott még a tűzoltók, aztán a rendőrök, és a medikusok, tehát egy ilyen kis rögtönzött órát tartottak a diákoknak, és a végén még egy mesét is láthattak. De hogy még érdekesebb legyen, a 11-es osztályos diákjaink összegyűjtöttek mindent, ami gyúlékony, ami egy iskolában megtalálható, meg otthon, a környezetünkbe. És előadást tartottak arról, hogy hogyan kell oltani ezeket a tüzeket. Tehát, hogy nem minden tűz oltható vízzel. A 8. osztályos diákok pedig tűzrakási és oltási technológiákat mutattak be közbe, mindeközbe, hogy még ezt is megfigyeljük, hogy ugye hogyan kell megrakni egy tüzet, mert nagyon gyakran, hogyha a természetben vagyunk, ugye ez is egy hatalmas probléma, hogy a gyerekek nem tudnak hozzá nyúlni és megrakni egy tüzet, és aztán pedig ugye nem tudják eloltani szakszerűen ezt, tehát hogy hogyan kell, hogy működjön ez a gyakorlatban. Tehát még ezt is megpróbáltuk nekik megmutatni, és tényleg, hogy megtapasztalják ezt a gyakorlatban, hogy hogyan működik. Nagyon-nagyon fontos, mivel ezek a mai gyerekek már talán picit másabbak, és őket annyi inger éri, hogy nekik szükségük van a gyakorlatra ahhoz, hogy megmaradjon bennük, ahhoz, hogy nem is tudom, hogy élményszerű legyen ez a dolog, na meg hogy emlék legyen.
Nagyon érdekes dolog egyébként, gyerekkoromra visszagondolok, akkor például az, hogy én egy tüzet megrakjak, vagy bármit meggyújtsak, mondjuk egy gyufát, hát a szülői engedély kellett. Most meg sajnos már ott tartunk, annyira, a generációk annyira változnak, meg a világ körülöttünk annyira változik, hogy mi magunk felnőttek mutatjuk meg a gyereknek, hogy ez a gyufás doboz, ebben van a gyufa, és hogy kell meggyújtani a gyufát, azért, hogy majd egyébként boldoguljon. Itt én nagyon azt érzem, tanárnő, illetve igazgatóasszony szavaiból, hogy a mostani generációk, minthogyha kevésbé volnának gyakorlatiasak. Hogy ez a digitalizáció, aminek nyilván van nagyon sok számtalan pozitív hatása, ez úgy manuálisan úgy elkorcsosítja ezt a nemzedéket. Ezek az alkalmak, ezek egy picit ellent mennek ezzel a trenddel. Erre is jó.
Igen, ez nagyon fontos, mivel a gyereket inger kell, hogy érje. És ugye ez az inger, ez intenzív kell, hogy legyen, mert a gyereknek másképp nem érdekes nekik már. Már nem úgy van, mint régen, hogy megmutatunk nekik egy képeskönyvet, és akkor a gyerek hú de örül, hogy végre a kezébe foghatja a képeskönyvet. Nem, tehát a gyereknek már ez nem élmény. A gyereknek már meg kell fognia, meg kell tapasztalnia, jelen kell, hogy legyen, és meg kell, hogy élje, ahhoz, hogy inger maradjon, és ahhoz, hogy a gyerek tulajdonképpen élménnyel térjen haza a tanintézményből.
Ez a pedagógus szakmának is egy óriási kihívása, mert ezek a mondjuk így torzulásokat az embereknek a jelen fejlődésében rengeteg új kihívás, új feladatot is hoz. Hogyan lehet ezzel megküzdeni? Hogyan lehet folyamatosan innovációkat beépíteni a munkánk során, hogy én emlékszem, amikor Riskó Márta kedves tanárnő felolvasott egy verset, és majdnapig vissza tudnám mondani, az élmény elcsend volt, és csak figyeltünk, hogy mit mond, és lehet, hogy ez ma már nem működne így.
Nem, biztos vagyok benne, hogy nem. Folyamatosan fejlődünk mi is, és tanulunk a gyerekekkel együtt. Új dolgokat próbálunk belevinni az oktatásba, rengeteget foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehet érdekesebbé tenni a tanulási folyamatot. Ugye ez az új iskola rendszer, a NUS, ezt el is várja tőlünk, és amellett, hogy tudást is adjunk a gyerekeknek, és hogy a gyerekeket egy olyan útra tereljük, ahol ezt a tudást, ezt alkalmazni is tudják. Tehát mivel ugye a mai nap már az is nagyon fontos, hogy tudja alkalmazni. Vagy pedig még az egy nagyon fontos szempont, hogy hol tudja megtalálni, és hogyan tudja azt elővenni. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, és ezt folyamatosan fejlesztenünk kell magunkat, új dolgokat kitalálni, új eszközökhöz nyúlnunk, amit ezelőtt nem kellett, ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani a gyerekekkel.
Azt gondolom, hogy a gyereknek talán fogalmazhatok így, a második otthonává válik egy idő után az iskola. Ha csak azt teszem, hogy mennyi időt töltött, és mennyi minden történik vele jó esetben, ha megvan a kellő kíváncsiság. És nyilván ez a program, amiről most beszélt, ez egy gyakorlati dolog, eszközök, megfogom, oda teszem, stb. Nem ijedek meg, stb. De a gyermekpszichológia is egyre többször foglalkozik már a gyermekeink mentális egészségével, és azt gondolom, hogy önöknek, pedagógusoknak is nem csak tehát ezt a részt is nézni kell, ezt a részt, sőt, figyelik is, és ezt a részt is fejleszteni. Ha jól tudom, akkor van egy úgynevezett Hogy vagy projekt az iskolákban, vagy önöknél, erről egy pár mondatot lehetne esetleg?
Természetesen. Tehát igen, 27-ig tart ez a Hogy vagy projekt, amihez lehetett csatlakozni, és ez egy összukrajnai projekt, amihez a mi intézményünk is csatlakozott, és mi megpróbáltuk életkori kategóriákra bontva a gyerekeknek a mentális egészségét picit javítani. Tehát tényleg egy osztályfőnöki óra keretében kitérni egy ilyen témára, hogy hogy vagy, és megpróbálni kreatívan a gyereknek a tényleg az emocionális állapotát javítani. Rengeteg nagyon érdekes dolgot találtak ki a kollégák, és próbáltuk belevinni ebbe az osztályfőnöki órába, hogy így kell, hogy mondjam, és azt kell, hogy mondjam, hogy volt rá igény. Tehát a gyerekek nagyon szerették, nagyon élvezték gyakran ezt, hogy ez egy valamilyen más hozzáállás, hogy nem csak úgy van, mint eddig, hogy megpróbálunk így, úgy, amúgy nekik valamit megmutatni, elmondani, hanem itt tényleg rájuk hagyatkozva az ők érzéseik érdekeltek minket, és hogyan tudják ők ezeket az érzéseket átadni, vagy pedig hogyan tudjuk javítani mondjuk a közérzetüket, vagy a pozitivitásukat. És igenis van rá igény, és a gyerekeknek szükségük van ezekre az új dolgokra.
Mentálhigiénésekkel beszélgetünk erről a témakörről, pont ennek a projektnek az apropóján is, hogy megfogalmazták ők is, meg mit cselekész vezetőket, és ezt tapasztaltuk, hogy a mai fiatalokat egyrészt nagyon nehéz megfogni, másrészt már nagyon nehéz arra rábírni, hogy a lelki kérdéseikről beszélgessenek, egy bizalmi kapcsolati kérdés is egyrészt, de azért, hogy ezekről a témákról gondolatokat fogalmazzanak meg maguk irányában, és amíg ezt megosszák a hozzájuk fontos, vagy közeli, vagy éppen akár egy pedagógus, aki veled dolgozik egy ilyen irányba, és talán az ilyen jellegű alkalmak ezért jók, mert egyrészt a pedagógus is jobban megismer a gyermeket, mert nem csak egy masszát lát, hanem annak a lelki oldalát is lehet, hogy megismeri, és olyan diák is egyfajta bizalmi kapcsolatot épít azáltal, hogy ezeket megpróbálja megfogalmazni, és megpróbálja megosztani, ami szerintem mindenképpen fontos jelenfejlődési vonal.
Nagyon-nagyon. És nagyon érdekes még, hogy különböző gyerekeknél különböző, tehát az életkori kategóriákra értem, különböző módon, ahogy mondom, próbáltuk mi ezt, és igenis a kisebb gyerek hozta a kis plüsmaciát, és megpróbálta azon keresztül, tehát hogy ez a kedvencem, és akkor most odaadom játszani. Tehát megpróbálta azon keresztül átadni a pozitivitását. Nagyobb gyerekek már voltak, akik mobiltelefonon lájkot mutogatva, de hát ez is jó volt, mert hát ez is a része.
Így van
az ő. Így van, tehát megpróbáltunk nyitottak maradni, és tényleg nagyon úgy állni ehhez a dologhoz, hogy ahogy ők ezt látják, a gyerekek, tehát nem annyira, ahogyan mi, hanem ahogy ők át tudják adni tehát a pozitivitásukat.
Hát én azt gondolom, hogy igazán szülőként igazán nyugodtak lehetünk, mert hogyha egy iskola, egy tanintézmény ilyen széleskörűen odafigyel a gyermekeinkre, akkor valóban jó kezekben lehet. Vesde Lemesének, a Beregszenszi Kossuth Lajos Líceum igazgatóasszonya, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és egy picit beszélgethettünk arról, hogy mondjuk a szimpla matek órán, a torna órán és a biológia órán kívül milyen egyéb dolgokra figyelnek oda önök gyermekeinkkel kapcsolatban. Köszönjük szépen!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Beregszenszi Kossuth Lajos Líceum igazgatónőjét, Vesd el Emesét hallották.
Lassan mozog, nehogy felébreszd őt. Mert elkapott egyszer és rángott a föld. Ez a város úgy porzik, mint a régi ruhám. És csak ez hullá, és ma hordom talán. Ilyennek, olyannak lenni kéne, nem számít. erre egy mágikus szám. Szarvas motor húzza és repül fel a holdra, és repül fel az ég felé. A hajamban, nyelvemen titok, csak ez számít, mert a titok, a lényeg, a többi már nem számít, nem számít, és ilyennek, olyannak lenni kéne, nem
református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Hófehér hajának csillan a fény, arcán az évek munkái feltűnnek. Olyan lágy, olyan gyönyörű szép, hogyan látom a szeme melegét. Kérlek, hadd legyek a menedéket, mikor békét messzire szalad el. Sose félj, hiszen itt vagyok véled, amíg élsz, mindig fogom a kezed. Lassan felnőtté válik, remélem végig kísérsz az utamon. Odaadásod mindig hazahív, reménység az otthonod. Kérlek, hadd legyek a menedéked, mikor békéd messzire szalad el. Sose félj, hiszen itt vagyok véled, amíg élsz, mindig fogom a kezed. Mama, köszönöm, hogy vagy nekem, így teljes az életem.
soha ne félj, tanítsd meg az imáid, hogyan tudnék mindent meghálni.